Ez a Hangoló, a Karcz FM reggeli közéleti hírműsora. A mikrofonnál Simon Palov Judit.
December 8-án, vagyis holnap lesz éppen egy éve, hogy Olaf Scholz átvette az Európai Unió legjelentősebb országának irányítását Angela Merkel kancellártól. Az évértékeléssel ő is megelőzte ezt az évfordulót, így aztán mi sem akarunk lemaradni. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatója csatlakozott hozzánk, aki egyébként most helyileg Belgrádban tartózkodik, ezt azért érdemes elmondani, hogy a hátteret tudják értelmezni a kedvesek. Kedves hallgatók, egy szállodai szobában jó reggelt kívánok!
Kezit csokolom, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát Olaf Scholz nagyon úgy tűnik, hogy teljes mértékben elégedett saját és kormánya egyéves teljesítményével, és hát idézzük fel, hogy itt a szociáldemokrata SPD, a zöldek pártja és a szabaddemokrata FDP az, amelyik alkotja ezt a kormányt. Nem nagyon lehet kritikus hangokat felfedezni abban az értékelésben, amit ő az egyéves tevékenységükről megalkotott. Nem tudom egyébként, ez mennyire elvárás egy kormányfőtől gyakorlatilag a ciklus negyedénél, de azt gondolom, hogy egy reálisabb képet talán kívülről lesz szerencsénk adni. Segítsen nekünk ebben. Ön hogy látja ezt az egyéves munkát?
Hát ez való igaz, hogy Olaf Scholz magával nagyon elégedett, de hogyha megnézzük a számokat, akkor teljesen más kép rajzolódik itt ki. A minap publikált az Infratest DMAP közvéleménykutatói felmérést, a németeknek a 68%-a elégedetlen, vagy nagyon elégedetlen a kormánnyal, és csak 30% elégedett. Ez egy majdnem, hogy történelmi mélypont. Ilyen rossz értéken nagyon kevés kormány rendelkezett. Azaz a németek szemében katasztrofális a kormány teljesítménye. Érdekes, hogy még a zöldek, meg az SPD támogatói nagyjából elégedettek 71-66%-ban, a szabaddemokratáknak a szavazói 81%-ban elégedetlenek, azaz még elégedetlenek, mint egyébként az átlag lakosság. És összességében egy nagyon vegyes kép rajzolódik ki, ha megnézzük ezt a kormánynak a munkáját. Ők ugye egy progresszív koalícióként indultak, ez az első három párti, vagy három koalícióból alkotott kormánykoalíció most Németország történelmében, és ők a szociális, igazságos Németországot, modern, digitális Németországot, versenyképes és klímasemleges Németországot tűzte ki célul. Hát, hogy milyen úton vannak, ott vegyesek a megítélések. Nem meglepő, hogy Scholz elégedett, de összességében a németek szemében ez nem egy jól teljesítő kormány.
Azt mondta Olaf Scholz, hogy az idei esztendőre természetesen mindenek előtt az Ukrajna elleni brutális orosz háború nyomta rá a bélyegét. Ez szerintem egyfajta ilyen ernyőként húzta rá a kormányzat eddigi tevékenységére, mint magyarázat arra, hogy miért nem sikerült pontról pontra teljesíteni azt, amit vállaltak, de reális-e azzal magyarázni az eddigi, hát ezek szerint a választópolgárok részéről kudarcosnak ítélt politikát, hogy itt van velünk egy háború?
A háború az nyilvánvalóan nagyon sok tervezést felborított, nagyon sok minden más alakult, mi egyébként gondoltuk volna, és senki sem számolt volna ezzel a háborúval egy évvel ezelőtt, ez azért egyértelműen kijelenthető, és ezt el kell mondanunk. Az viszont igaz, hogy a németeknél még korábban is volt egy krízis, ami mindent felülírt, és óriási nagy költéseket okozott, ez a koronavírus válság. És már talán Magyarországon sokan nem is tudják, hogy mi ez a koronavírus, mert már olyan régen volt, de Németországban mint nap benne van a vitákban a koronavírus, a koronavírus elleni védekezések. Azaz nagy vita van arról, hogy kell-e maszkot hordani közlekedési eszközökön, etc., etc. És ott is volt egy ilyen mozzanat, hogy nagyon sok mindent a koronavírusra magyaráztak. Nehezebben jön ki Németország egyébként ebből a válságból is, és félő, hogy az energiaválságból is nehezebben jön ki. Összességében, ami a nagy kihívás, úgy látom, hogy itt különböző intézkedési csomagokat hoztak az ukrán válság kapcsán, energia, fék, etc. Itt durván 500 milliárd eurót fed fel Németország adósságot egy éven belül. Na most, ha végig gondoljuk, hogy a koronavírusos, Európai Uniós koronavírusos büdzsé 7 évre az összes országra 700 milliárd euró, Németország viszont csak egy év alatt 500 milliárd euró új adósságot vesz fel, akkor kirajzolódik az a kép, amit egyébként eddig számukra ismeretlen volt, hogy Németország az adósságcsinálásnak világmestere lett, és eddig azt ismertük, hogy németek takarékosan, okosan gazdálkodnak, például ennek is vége.
Na de ebből az adósság csinálásból azért juttatnak valamicskét a német lakosságnak is, hiszen gyakorlatilag a válságkezelés is egy újabb adósság felvétel keretén belül történik, és ebből az adósság keretből igyekeznek enyhíteni gyakorlatilag a lakosságnak a terheit. Ezt sem értékeli a német kormány szándékai szerint a lakosság?
Ez való igaz, hogy a lakosságnál egy úgymond rezsicsökkentés indult be, de ez a rezsicsökkentés nagyon későn érkezett, és nagyon kis összeget érint. Az elején például nyugdíjasokat ki is vették ebből, csak későbbiekben, miután nagy tüntetések, tiltakozások alakultak ki ezzel ellen, terjesztették ezt ki például a nyugdíjasokra is. De ez még mindig nagyon kevés. Szóval pár száz euróról beszélünk itt. Az energiaárak drágulása egy átlagos családot durván 2-3 ezer euróval érinti évente, és az a pár száz euró az gyakorlatilag semmi. A németek ezt nem úgy érzékelik, hogy a kormány eleget tenne, de viszont tényleg nagyon sokat költ a kormány. Azaz itt egy olyan csapdába kerültek Scholzék, hogy bármennyit költenek, a németek ezt nem elegendőnek értékelik, és ugye a rezsicsökkentés Németországban nevezzük ezt most így, hogy rezsicsökkentés viszonylag későn jött. Nálunk Magyarországon ez már régóta van. A németeknél ez későn jött, és nagyon sok különböző részből áll össze. Nem is igazán lehet egy nagy stratégiát mögötte látni, hanem inkább ilyen rögtönzések vannak, és nem egy összetett képet alkot ez a rezsicsökkentés. Tehát ugye sok más kihívás is van a német kormány előtt, és összességében, ahogy mondtam, nagyon vegyes a kép.
Hogyha az elmúlt időszakot nézzük, akkor azt látjuk, hogy Európa nagyobb országaiban, gazdaságilag szerencsésebb országaiban azért nem igazán fogták vissza az energiaár robbanás miatt elszabadult fűtésköltségeket, áramárköltségeket. Gyakorlatilag mostanáig is egy az egyben rászabadították ezt a lakosságra. Ennek köszönhetően azért több helyről lehetett hallani azt, hogy elég erőteljesen megnőtt az elszegényedés mértéke és aránya a tagországokban. Németországban e tekintetben például milyen arányok vannak most, mennyiben változott a szegénységben élőknek az aránya az elmúlt egy évben?
Nem csak az energiaárak miatt nőtt egyébként a szegénységben élők száma Németországban, hanem ugye vannak más krízisek is, amelyek ugye egymást utolérték, egymást befolyásolták, és gyakorlatilag egymásba értek. Itt gondolhatunk a migrációs válságra, ami főleg a szegényebb népcsoportokat érintette, ugye itt egy szociális, lakhatási, munkaügyi, de akár közbiztonsági és oktatási kihívásról is beszélhetünk. És később ilyen a koronavírus lezárások okozta visszaesés, főleg azokat a népcsoportokat érintette, akik inkább az alacsonyabb jövedelem jellemezte őket. És most jött az energiaválság, azaz a három válság az egymást határozza meg, egymásban nyúl, és igazán lehet látni, hogy az a nagy jólét, ami Németország volt, az gyengül, több embernek van megélhetési gondja, és eleve olyan dolog, hogy a hónap végén át kell gondolni, hogy a rezsiszámlára van-e még pénz, ez Németországban így a nagy átlag ilyet nem is ismert. Mi már tudjuk ezt a 90-es évekből, a 2000-es évek elejéből, hogy milyen az, amikor rezsiszámla kifizetése nehézséget okoz. Németek ilyet még nem tapasztaltak. Nekik ez egy teljesen új tapasztalás. Talán még nem is igazán realizálták, mert a számlák azok általában januárban jönnek, éves elszámolás van. Talán nem is igazán realizálták, hogy milyen nehézségek lesznek itt. Szóval ez egy teljesen új életérzés. És egyébként már korábban is a németeknek a 28% atipikus foglalkoztatási viszonyban volt foglalkoztatva, azaz keveset keresett, korlátozott munkaviszonya volt, és ez nagyon érdekes, hogy ezek a számok csak nőnek, és a szociális ellátórendszerek is tehernek vannak itt. Plusz még azt is el kell mondanunk a hallgatóknak, hogy már most pár hónap alatt több menekült érkezett Németországba, mint 15-ös, meg 16-os válságban együttvéve. Azaz a menedékkérők számla már most meghaladja az 1,2 milliót. Ez egy plusz teher az egész német ellátórendszerre.
Én ezzel kapcsolatban azért már vezető német politikusok is felemelték a szavukat. Meglepő volt például Manfred Webernek az elmúlt napokban adott interjúja, amely éppen erről a migráns válságról, illetve a migráns válságnak a rossz kezeléséről szólt. Most ehhez azért hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi német kormányhoz képest ő például egy ellenzéknek számít ebben az esetben, tehát ez azért egy politikai Igen. kritikának is felfogható. De az imént említette a migrációval kapcsolatban a biztonságpolitikai, a biztonsági kockázatot is, ami azért kézzelfoghatóan érzékelhető most Németországban. Elég, hogyha csak az elmúlt egy hét híreit felcsapjuk akár az interneten, ugye a düsseldorfi karácsonyi vásárnál már elhangzottak fenyegetések, hogy a korábbi évekből már emlékezetes teherautóval belehajtós terrorakció készülhet, ezért ott fokozott figyelemmel tudnak mindenféle rendezvényt megrendezni, illetve hát a másik nagy tragédia, ami valószínűleg nagyon sokakat megrázott, a két gyermeknek a megkéselése, ugyancsak Németországban az elmúlt napokban az egyik meg is halt, és hát itt is kiderült, hogy migrációs hátterű fiatalokról és migrációs hátterű elkövetőkről van szó. Ezeket az eseményeket, és mondom itt most csak az elmúlt egy hétből emeltem ki, kettő sokkal több volt, de nem fogom sorolni. Ezeket hogyan élik meg az egyébként befogadáspártinak ismert németek?
Hát a befogadáspárti németeknek a száma egyébként csökkent az utolsó években, szóval Németországban már nagyjából elterjedt az a vélekedés, hogy ami 15-ben történt, hogy ilyen korlátlanul jönnek be emberek, migránsok, ez nem ismétlődhet meg. Nyilvánvaló, most 22-ben a helyzet egy kicsit azért más, mert az ukrajnai menekültek, azok tényleg egy háborús övezetből jönnek, nekik segíteni kell, és ott egyértelmű konzenzus van egyébként, itt nincsen nézeteltér és Magyarország még Németország között, hogy nekik segíteni kell. Na de, a már évek óta ott élő migránsok, akik nem tudtak elhelyezni a munkaerőpiacon, szóval nem mindenki sírsebész volt, ugye, nem tudtak elhelyezkedni, szociális, oktatási, nyelvi, mindenféle kihívással küzdenek, nyilvánvaló egy bizonyos frusztrációs potenciál alakul ki, és ilyen támadások, ezek meg fognak szaporodni. Eddig is volt már jó pár, tényleg ne soroljuk fel, de meg fognak szaporodni, és ezzel élni kell. A németek ezt látják, hogy itt egy óriási kihívás van, és egyre inkább azért látják ezeknek a migrációnak a kritikus hatásait is. És tudjuk, hogy 16 decemberében Berlinben a Breitscheidplatzon a karácsonyi vásárban hajtott egyébként egy olyan a 15-ös migrációs hullám mentén Németországba jött ember, aki egyébként korábban is már a német rendőrség radarján volt, tudták, hogy ő egy veszélyes embernek számít, de nem tudtak ellene semmit tenni, és egyébként ez az államnak a tehetetlensége, hogy nem tudják megvédeni az állampolgáraikat, ez azért egy nagyon fontos aspektus az egészben. A minap publikáltak egy felmérést, ahol a németeknek már a többsége kritikus az állam működésével szemben, és szkeptikus az állam, meg tudja őt védeni, el tudja látni a feladatait. Azaz, itt nagyon sok minden kezd megrendülni, és összességében elmondhatjuk, hogy ezek a kihívások, ezek Németországnak most már a mindennapjait képezik, és sajnos-sajnos már úgymond be van árazva az, hogy ahol tömeges migráció van, ott bizony-bizony előfordulnak ilyen sajnos, sajnálatos és tragikus események is.
Néhány elemet szedtünk csak ki abból, amit Németország egyébként saját programnak hirdetett. Egy nagyon fontos maradt még ki, a zöld politika. Ugye ilyen szempontból mondhatjuk, bár nagyon morbid a kijelentés, belátom, hogy jól jött Németországnak a háború, hiszen felgyorsította a zöld politikai törekvéseket. De milyen áron? Mennyire bírja el a német gazdaság ezt a tempót, amit egyébként a német zöld politika kíván, és amit a háborús helyzet magával hozott?
Hát a zöld politika az nagyon sok különböző aspektust foglal magába, ugye gondolhatok itt a megújuló energia forrásokra történő átállásról is, ez felgyorsult, ez való igaz, és egyes zöldpárti politikusok olyanokat véltek mondani a háború kitörése alkalmából, hogy hát nem is olyan nagy baj, mert végül sokkal gyorsabban lesz akkor az átállás a megújulókra. Na most, ha figyelembe veszük az energiahordozóknak az árát és az árnövekedéseket, és hogy a lakosságnak ezt mind ki kell fizetni, akkor ez eléggé cinikus megjegyzés volt. Tudjuk, hogy ugye a cseppfolyósított gáz most javarészt USA-ból, Katárból, földgáz Norvégiából érkezik, és itt ugye az árak azok teljesen mások, mint az orosz Szóval itt a lakosság fizeti meg. Ez a zöld politika egyik része. Talán egy másik része az Magyarországon is szerintem már egyesek felfigyeltek rá, hogy Németország, a német kormány nem képes arra, hogy az atomenergiaművek használatát meghosszabbítsa. Ugye tudjuk, hogy 3 atomenergiamű üzemel még 2023. április 15-éig, ezt még Scholz döntötte úgy, hogy 3 hónapot meghosszabbítják, és valószínűleg itt is egy nagy vita lesz arról, hogy ezeket talán tovább fogják esetleg üzemeltetni. Körülbelül 7-8%-ot ez a 3 atomenergia állítja elő, és ez eléggé, az a 7-8% ez eléggé fontos, és eléggé szignifikáns adat a jelenlegi energiaválságban. És a zöld politikának egyébként sok más vetülete van, beszéltünk itt a föderális Európáról, de beszéltünk itt egy olyan társadalomképről, egy társadalompolitikáról, amely teljesen ilyen progresszív irányba megy, csak példagyanánt megemlíteném az úgynevezett önrendelkezési törvényt, ami a zöldeknek egy nagy presztízs projektje, és nem sokára meg fog valósulni. Itt ugye arról van szó, hogy mindenki gyakorlatilag havi rendszerességgel, önbevallás alapján megváltoztatja a nemét. Nem a nevét, hanem a nemét. És ez is egy olyan dolog, ahol konszenzus van itt a balliberális oldalon, hogy ez egy jó dolog. Na most el tudjuk gondolni, hogy milyen az, amikor már 14 évesek, csak egyszerűen bemondás alapján egy ilyen divatot követve, úgymond nemet változtatnak. Régebben ilyen elképzelhetetlen volt. Ezt viszont ők egy progresszív és jó újításnak írják le. A német társadalom erre egy kicsit egyébként szkeptikusan reagál, de mondom, a zöld politikának nagyon sok vetülete van, de úgy látszik, hogy ez a bizonyos kör, amit a zöld politika kiszolgál, ebben a bizonyos körben ez viszonylag népszerű. A zöldek egyébként népszerűbbek, mint a szociáldemokraták.
No, hát meglepő dolgokat hallhattunk az imént, és hát az értékelés után nagyjából másfél percünk még maradt arra is, hogy kitérjünk Magyarország és Németország kapcsolatának a legújabb fordulatára. Ugye a német parlamentben elfogadtak egy olyan javaslatot, hogy egyébként nem feltétlenül támogatják azt, hogy csak úgy bemondásra megkapja Magyarország a helyreállítási pénzeket, illetve a felzárkózási forrásokat, ami egy meglehetősen barátságtalan gesztusnak tűnt. Ez ellen a magyar kormánypártok is megfogalmaztak egy nyilatkozatot. Most viszont meglepetéssel hallottam, hogy az ECOFIN ülésen éppen Németország, illetve partnereként Franciaország volt az, amelyik arra hívta fel az Európai Bizottság figyelmét, hogy hoppá, hát az nem megy, hogy elvárunk Magyarországtól bizonyos dolgokat, amelyeket Magyarország teljesít, és aztán gyakorlatilag figyelmen kívül hagyjuk ezt a teljesítményt, és ugyanazt a felfüggesztést javasolta az Európai Bizottság, mint amivel elindult ez a tárgyalási folyamat. Tehát úgy tűnik, mintha egy váltás történt volna Magyarország irányába. Ez csak a felszínen van, vagy valóban valamiféle elmozdulás tapasztalható a magyar-német kapcsolatokban?
Komoly váltást nem anticipálnék, itt egészen pragmatikus dolgokról van szó. Németország és Magyarország között vannak azért nézeteltérések, ezt politikai szinten abszolút tettenfogható. Migráció, gender, a föderális Európa, de akár a jelenleg tényleg terítéken lévő minimális globális minimális adó, vagy az Ukrajnának szánt segélyek, szóval itt vannak nézeteltérések. És Christian Lindner, szabaddemokrata pénzügyminiszter arra célzott egyébként a tegnapi kijelentésével, hogy egy újabb körben a bizottság vizsgálja meg a Magyarország által tett vállalásokat, és esetleg egy, ezt nem mondta már ki, de arra játszanak a németek, hogy esetleg egy csökkentett szankcióval, azaz nem annyi pénzelvonása, amit eredetileg tervezett, hanem egy kisebb pénzelvonása, úgymond gyorsabban lehessen, hatékonyabban lehessen ezt megszavaztatni. Ugyanis félő, hogy a jelenlegi nagyon strikt, magas pénzelvonásnál nagyon sok tagállam kicsit visszakozna, mert attól tartanának, hogy esetleg őket is érintheti a későbbiekben. Itt most nem akarok a tagállamokat nevesíteni, de vannak egyesek. Azért egy taktikai húzásról van szó. Arra játszhatnak itt a németek, a franciákkal egyetemben, hogy jelentősen csökkentve a szankciós elvonást, úgymond a Magyarország pénzelvonását, gyorsabban, illetve hatékonyabban lehessen elérni azt a kórumot, amihez szükséges. Szóval itt egy taktikai játékot látok. Presztízs okokból valószínűleg nem tudják elengedni ezt a döntést, de próbálnak erre többséget szerezni. És túl baráti gesztusnak ezt azért nem értékelném. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a realitásokat felismerték a németek is. Látható, hogy ezt a nagy összeget nem fogják tudni megszavazni így, ahogy van.
Köszönöm szépen. Bauer Bencét, az MCC Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallhattuk az elmúlt percekben. Jó munkát önnek, viszont hallásra.
Viszont hallásra.